Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
További jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a fintech világa. Ezúttal telefonvonalon keresztül Szuppán Márton, a Peak-től. Szia Marci!
Szia!
Short news, rövid hírek. Az érdekességek egyébként kibontva meg részletesebben megtalálhatók a fintech.hu-n. És talán egy vagy két hete is neobankoztunk, talán akkor a rossz hírek kerültek előtérbe, most pedig vannak azért jó hírek is, vagy izgalmas hírek is.
Két hete neobankoztunk, de olyan kontextusban kerültek elő a rossz hírek, hogy éppen azt néztük, hogy a negatív elmúlt időszakból hogyan tudnak kilábalni, és milyen bevételépítési stratégiái vannak a neobankoknak. Ezt néztük végig, és akkor most, igen, így ahogy mondott, hoztam két neobanki jó hírt. Az egyik az amerikai piacról van, a másik pedig Európából, illetve hát a mai műsorban annyi, hogy short news-ozni fogunk, ami már rég volt. Most összegyűlt egy-két olyan izgalmas, érdekes hír, amiről azt gondoltam, hogy érdemes beszélgetni híremként egy pár percet, pár gondolatot. És akkor az első neobanki hír, az amerikai. Az amerikai piacon ugye azt látjuk alapvetően, hogy lényegesen jobban teljesítenek a neobankok. Tehát ha úgy tetszik, akkor az amerikai neobanki piac felül teljesíti az európait. Látunk is erre egy konkrét példát. A Chime nevű amerikai neobank megduplázta az értékét. Gyakorlatilag több mint duplájára ugrott az értéke. Ugye a tőzsdei bevezetés előtt álló cégeknél úgy tudjuk jól mérni, hogy a tőke az adott legutolsó tőke bevonási kör alapján milyen értékeltséget ért el, és itt most azt látjuk, hogy egy 14,5 milliárd dolláros cégérték mellett történt tőkebevonás, közel fél milliárd dollár, 485 millió dollárt mondtak be, és ez a további fejlesztésekre, illetve terjeszkedésre fogják fordítani. Ez azért eléggé komolyan szemben áll azzal, amit az európai piacon látunk. Az idei évben a Monzo 40%-ot zuhant cégértékben, legutolsó tőkebevonási köre alapján azt megelőzőhöz képest egy Revolut éppen, hogy be tudott vonni 70-80 millió fontnyi tőkét, itt meg egy nagyon szép egészséges növekedés történik. Szóval, hogy most ez egy ilyen komoly szalag címnek tűnik, hogy duplázta a cégértékét, de hogyha visszagondolunk az elmúlt évekre, akkor ez volt jellemző. Meg ilyen szintű értéknövekedésen kell, hogy átmenjen ezt fejlődőben levő startup.
Igen, meg Európában is ez volt a helyzet, ahhoz képest volt a megtorpanás, és kronológiában neked mindig igazad van, valóban az több héttel ezelőtt volt, amikor ezeket az elbocsátásokat, meg feleződéseket, meg százalékokat vettük negatív irányba. Tehát ehhez képest ez izgalmas, hogy Amerikában viszont ez nagyon komoly siker. Ott jobban mennek ezek a neobankok, úgy tűnik most ez egy jobb idő. A Covid úgy látszik rájuk más hatással van, vagy éppen más fázisban vannak. Ezt majd
valószínűleg egy kicsit az amerikai fogyasztók máshogy reagálták le ezt a folyamatot, illetve azt sem felejtsük el, hogy az amerikai neobank, vagy az amerikai piacon, függetlenül neobanktól, vagy az, hogy valaki neobank, vagy nem neobank, egészen más bevételi struktúrát képesek felépíteni ezek a szolgáltatók, akik kártya kibocsátással foglalkoznak. Ezt mindig elmondom, hogy Amerikában képes egy neobank bevételt elérni úgy, hogy mindent nulláért ad az ügyfélnek, Európában meg nem. Ez ugye egészen egyszerűen a bankközi jutaléknak a mértéke miatt van. Ez ugye akkor jelentkezik, amikor fizetnek valakinek a kártyájával. Tehát, hogyha én kibocsátok egy kártyát a piacra és használják, akkor az európai piacon nagyon ügyesen az Európai Uniónak a megfelelő szerve, ezekről is egyébként lesz szó a mai műsorban, hogy hasonló lépésekre készülnek. Megfojtotta ezt a piacot, és 0,2%-ban maximált a bankközi jutalékot, ami az embereknek alapvetően nem fáj, mert ezt a kártya elfogadó fizeti a kártyát kibocsátónak. Amerikában ez 2-3 esetenként 4%, tehát gyakorlatilag 10-szer akkora bevételt tud realizálni egy neobank is a kártyás vásárlási tranzakción. És ugye ezt összerakjuk azzal, hogy volt szó arról is 3-4 héttel ezelőtt, hogy milyen trendek rajzolódnak ki a fintek piacon, vagy milyen trendek erősödtek föl, inkább így mondom, a COVID hatására, akkor iszonyatos. De hogy ilyen 200%-os növekedést látunk az online vásárlásban és az e-commerce piacán, és ezt összeszorozzuk azzal, hogy az interchange bevételek pedig lecsapódnak a kártyakibocsátó intézményeknél, így a neobankoknál is, akkor érthető ez a
különbözőség.
Így van, és ami még nagyon izgalmas, hogy a Chime gyakorlatilag nyerességgel, ha én javaslom mindenképpen, hogy ezt a hitet mindenképpen keressék meg a hallgatók majd a fintech.hu-n, nyereségesen működik, és azt is nyilatkozta a cég vezetője, hogy egy éven belül kész lesznek a tőzsdei bevezetése. Szóval, hogy egy ilyen nagyon szép ívet írtak le. Azért egy régi neobankról van szó idézőjelek között, de ez félig komolyan gondolva. 2013-as indulású cégről van szó, tehát egy 7 éves rekordjuk már van. Amerikában abszolút szokás az 5-6-7 éves cégeket tőzsdére vinni.
Marci, ugorjunk a Monzóra, az egyik kedvenc témánkra, és ez megint egy jó hír, ha azt vesszük, ugye, mert 6 hónap alatt 50 ezer új üzleti ügyfél, ezt tudom tőle, tudom, hogy ez mennyivel különböző az üzleti ügyfél, meg a sima személyes felhasználó. De azt hiszem, hogy 50 ezer ügyfél, ez rendben van, ez tök jó 6 hónap alatt, de itt megint ingyenes, az egyik szolgáltatása ingyenes, amit kínál az ilyen pici kis KKV-knak, egyéni vállalkozóknak, kis vidéki pékektől kezdve asztalosokig mindenki jelentkezett most gyorsan, na de megint ingyen cucc van, az egyik termék az ingyenes.
Igen, nagyon izgalmas, ahogy a Monzo összeállította ezt a termékét, izgalmas vagy szomorú, nem is tudom. Kijöttek fél évvel ezelőtt a vállalati termékükkel, és úgy, ahogy mondod, 50 ezer új céges felhasználót onboardoltak meg a rövid idő alatt. Mindenféle statisztikát megmutatnak, hogy hány százalékuk jön a vidéki Angliából, hány százalékuk tég, hány százalékuk autószerelő, mit tudom én. Tehát egy ilyen viszonylag méreható statisztikai csokorral szolgálnak az érdeklődőknek. Egy dolgot nem írnak le, hogy van itt egy ingyenes csomag, meg van egy havi 5 fontba kerülő csomag.
Az arányt nem írják le, hogy mennyien, így van, ezt kerestem én is, hogy mennyien választották ebből az ingyenest.
Úgyhogy ez egy ilyen elméleti jó hír, de lehet, hogy igazából a Monzo megint csak költségekbe vágja magát. És annyi, hogy azt érdemes azért tudni, hogyha már így a Chime-nel beszéltem a bankközi jutalékról, az Európai Unió a lakossági kártyáknak a bankközi jutaléket szabályozta, a vállalati kártyáknak a bankközi jutaléket pedig nem. És ez egy ilyen 1-2% között mozog az EU-ban. Mi is a Békés sapkában nagyon szeretjük a vállalati kártyás ügyfeleket, illetve a vállalati kártyára építő projekteket, programokat, mert azzal azért lehet keresni. Tehát itt azt kell, hogy mondjam, hogy függetlenül attól, hogy mennyi az ingyenes, meg mennyi a fizetős, valószínűleg minden ügyfélen keresnek valamennyit, de nyilván az nem mindegy, hogy hány ezerszer vagy hány tízezerszer pörög be havonta az 5 font. Meglátjuk majd, hogy hova jut ezzel a Monzo, ez az idei éves számaikból már látszani fog egészen biztosan.
Erre a hírre utaltál, ami majd most jön az előbb már, hogy itt azért vannak vizsgálódások, az EU azért nagy szolgáltatók, meg kártyatársaságok ellen is indít, vagy szemben is indít vizsgálatokat. A Visa is egy ilyen ellenőrzés alá esik most, ugye valami olyasmi miatt, amiről az imént beszéltél, amire utaltál?
Ráadásul két ilyen példát is hoztam, hogy az Európai Tanács vizsgálódik fintek témában. Az egyik, vagy fintekhez köthető témában, az egyik, ahogy mondod, az Európai Bizottság. Ez igen, az egyik az Európai Bizottság, a másik EU-szer. A vizet versenyellenes magatartás, de ez az EU-nak most egyébként a kedvence, hogy mindenki versenyellenes magatartásért vannak vizsgálat alá. A vizet most éppen a fintech programja miatt vették elő. Hát igazából annyit nagyon, nagyon rövid hír, és nem igazán lehet olvasni lehet a sorok között, de nem igazán lehet a lényeget konkrétan elolvasni a közzétételekből. Nyilván a vizárnak ezeket libertős, de így kötelessége közzétenni, de magyarázni már nem szeretné. Valószínűleg arról van szó, hogy banki vízapartnereknek vagy esetleg konkurens kártyatársaságnak nem tesszük azt, hogy a Visa ilyen módon segíti a fintech cégeket. Az is lehet, hogy bizonyos fintech cégeknek nem tetszik azt, hogy másik fintech cégeket ennyire segít a Visa. Ugye a Visa-nak van egy fintech Fastlane programja, ami arról szól, hogy gyorsított pályán egyszerűbb feltételekkel Visa kártya kibocsátóvá válhatnak fintech cégek, illetve egyéb más Visa termékeket implementálhatnak, és ez tényleg egyébként egy nagyon jól összerakott program, és azt gondolom, hogy minden cégnek szíve joga eldönteni azt, hogy ő hogyan támogatja akár a startup ökoszisztémát, akár bármilyen más általa meghatározott ügyfélkört, vagy ügyfélszegmást. Hát az Európai Unió meg nem így gondolja, itt gyakorlatilag ennyiről van szó.
És magatartás az Apple esetében pedig ott verseny.
Az Apple ellenes esetében is nagyon hasonló a helyzet, ott is ilyen szabad versenyre, stb. Hivatkozva mentek neki az Apple-nek. Erről többször szó volt, amikor az Apple Pay-ről, meg a mobil fizetési megoldásokról beszéltünk, hogy itt az elmúlt 4-5 évben a mobiltelefon készülékekbe elkezdtek a gyártók NFC chipet tenni. Tehát egy ugyanolyan chip került a telefonokba, mint ami a PayPass-os bankkártyákban is megtalálható. És az Apple ezzel kapcsolatban megcsinálta azt a lépést, ami az én véleményem erről azt, hogy megint csak a szíve joga, hogy ha ő egyszer gyárt egy hardvert és ezt eladja, akkor úgy korlátozza benne levő dolgokat. Nyilvánvalóan abban az esetben, hogyha előre erről szól, ahogy akarja, hogyha valakinek ez nem tetszik, akkor más készüléket kell vásárolni. Tehát ezt az NFC chipet az Apple korlátozta a saját maga által fejlesztett vagy jóváhagyott mobil applikációkra. Ez azt jelenti, ilyen fintech nyelvre lefordítva, hogy a fintech piac szempontjából, hogy míg egy androidos készülékre bárki fejleszthet olyan mobil applikációt, ami mobil fizetésre képes. Van is Magyarországon az MKB5 ilyennel, az OTP Simple ilyen applikáció, a Budapest Banknak van ilyen applikációja, a Granit Banknak és talán az ESZT-nek is, hogyha jól emlékszem. Addig az Apple készülékekre meg nem lehet ilyen applikációt fejleszteni, hanem az Apple készülékeken csak az Apple Pay bevaló kártyaregisztrációval lehet mobil fizetési tranzakciókat lebonyolítani.
Hát az Apple próbálkozik, ez eszembe jut az, hogy már 10-valahány éve azon küzdünk, hogy egységesek legyenek a telefontöltők, és ne kell mindig újat venni, meg ne kell a másikhoz más miatt venni, ebben még mindig ugyanott tartunk, mint nem tudom hány évvel ezelőtt, de van, amiben
nem,
viszont...
Szerintem rosszabb a helyzet, mert hogy az Apple meghúzza azt rendszeresen, hogy két sorozat között egész...
Ja, még változtat is.
Változtat. Hogyha most megnézed az 5-tel ezelőtti iPhone-t, vagy 6-7-tel ezelőtti iPhone-t, ott kell egyfajta töltő, utána jön 3-4 széria, amihez kell egy másik töltő, és most talán 2 szériával ezelőtt megint egy töltőt váltottak.
Ez az alakváltoztatás művészete.
Igen.
Jó, kriptotőzsde, ez megint izgalmas, mert ugye jó sokszor beszéltünk az elmúlt időszakban, most óvatos vagyok arról, hogy azért a kriptovaluták ellen a nagy bankok azért mindenféle szankciókat hoznak, vagy kitiltják őket, vagy nem engedik őket, legutóbb talán egy angol, vagy brit hír volt. Most ehhez képest egy kriptotőzsde banki licenszet szerez, igaz, hogy Wyomingban. Ugye, de ez egyfajta híd, egyfajta lépés a klasszikus pénzintézetek meg a kriptocuccok között.
Abszolút, és így van, beszéltünk erről sokat. Amiről viszont nem beszéltünk, az az, hogy az amerikai piacon milyen módon változott, vagy milyen módon fejlődött a banki licenseknek a kiadási protokollja, vagy ugye egyáltalán ez a témakör. Ugye az EU-ban folyamatosan beszélünk erről, hogy milyen típusú új licenszek vannak, PSD2-es licenszek, elektronikus pénzkibocsátói licenszek, hogy szereznek a fintech cégek engedélyeket, hogy válnak komolyabbá, stb. Addig az amerikai szabályozásról nem igazán beszélünk, ez amúgy is egy viszonylag Európai Unióhoz képest speciális terület. És akkor igen, így szembe jön egy hír, hogy egy kriptotőzsde banki licenszet szerzett. De ilyen ködösen fogalmaz a Kraken nevű kriptotőzsdének a sajtóközleménye. De hogyha mögé nézzünk, akkor azt látjuk, hogy benyújtották a licenckérelmüket a wyomingi hatóságokhoz, és bíznak abban, hogy alapvetően a wyomingi hatóság is kiadott egy közleményt, és pozitívan állnak ehhez a kérdés. kezeléshez, de azért ez a banki licenc még nincsen meg, majd nyugtával dicsérjük a napot. De alapvetően egy érdekes irány, hogy egy ilyen kriptodevizákkal foglalkozó vállalatnak is érdekes lehet a banki licencnek a megszerzése. Azt még mindenféleképpen hozzá kell tenni, hogy ez egy speciális letétkezelői engedély, tehát ne úgy képzeljük ezt el, hogy akkor lesz egy ilyen OTP bankhoz hasonló klasszikus banki engedélye egy kriptodevizákkal kereskedő cégnek, és akkor lehet bankszámlát vezetni kriptodeviza alapon, hanem ez egy ilyen speciális korlátozott banki engedély, ami gyakorlatilag a kriptodevizák vásárlására szánt dollárnak, eurónak, stb. Fiat currency-nek a kezelésére szolgáló intézmény lesz majd. Úgyhogy mindenképpen egy érdekes irány, és a jó irányú fellazulását jelzi az amerikai hatóságoknak is.
Na és akkor jöjjön még egy unikorn is Rudlit gyorsan a végére, de szerintem erre a svéd Klarnáról egy külön adást kéne csinálni, mert ez 10 milliárd euró, és én biztos rosszul emlékszem, de ezért róluk keveset beszéltünk. Ők most a legdrágább, legnagyobb fintek Európában.
Így van, hogy ilyen keretbe foglaljuk az adást. Ugye a Csájmal kezdtünk 14,5 milliárd dolláros értékkel, hasonló értékeltséggel, 10 milliárd euró fölött értékeltséggel von be múlt héten a Klarna tőkét. Ez egy svéd fintek, és így azt szerintem biztosan említettük már egyébként, de nem...
Súlyának megfelelő módon.
Nem vettük, igen, ráadásul hát most eléggé súlyos lett, hogy jó ötlet, csináljunk róluk egy külön adást, és nézzük meg, hogy pontosan mivel is foglalkoznak. Nagyon röviden egyébként kártyaelfogadási, online kártyás fizetési megoldásokra nyújtanak platformot, tehát ez egy B2B szolgáltatás, nagyjából, mint Magyarországon a Barion, vagy akikről relatív sokat beszéltünk, a Stripe. Nem véletlen, hogy ez ugrott meg ilyen módon. Ugye azt látjuk, hogy az amerikai piacon a neobankoknak az értékeltsége szállt most el nagyon az elmúlt a Covid időszak alatt. Európában meg egyetlen világszinten, ezzel beszéltünk egy pár hete, hogy az egyik legerősebb terv az e-commerce háttérszolgáltatóknak a növekedése. Ilyen e-commerce háttérszolgáltató a Klarna is, tehát kártyás elfogadási, online kártyás elfogadási megoldást nyújtanak, és ehhez kapcsolt részletfizetési lehetőséget.
Ez az lehet meg most is fizetsz később. Igen, igen, igen.
Igen.
Ez meg most hasít.
Fizetsz ki három lépcsőben.
A részletek a Short News részletei és kiegészítései a fintech.hu-n. Szupán Márton Pik, köszönöm szépen, jövő héten már remélem itt leszel a stúdióban.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.